A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítójával és Milassin Leventével, a Magyar Fejlesztési Bank marketing és kommunikációs igazgatójával, és itt az első részben hát sok mindenről beszéltünk, az elmúlt 25 évről, amióta működik a Szent Márton Gyermekmentő, illetve arról a különleges kapcsolatról, ami az egyik főtámogató, a Magyar Fejlesztési Bank és a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat között van, és aztán itt a hírek előtt szó volt arról, hogy ennek az elmúlt 25 évnek az eredményei láthatóak-e már az utcán, és akkor László Endre Márton elmondta, hogy hát igen, a mentésben mindenképpen látható, és elmondta az egész történetet, én nem fogom elmondani, mert még bőven van, miről beszélünk, és ezzel nem húznám az időt, de a lényeg az, hogy a mentésben már abszolút érződik ez az erőfeszítés, és hát látszik az, hogy most már nem tud olyan mentő kiérkezni egy gyerek balesethez mondjuk, ahol a kollégák ne lennének teljesen felkészülve arra, hogy mit kell tenni egy gyerek esetében, mert ugye ez egy speciális mentés. És aztán az utolsó mondatok egyikében volt, hogy és már látszik a laikusok képzésében is. És én emlékszem, hogy tavaly, amikor Levente itt voltál a doktornővel együtt, aki szintén a Szent Márton gyermekmentő színeiben volt itt, hogy akkor én elmeséltem azt, hogy bizony a mentők megdicsérték a feleségemet, hogy mentőt hívott. Mikor anafilaxiás rohamot kapott a gyerek. És elmesélték, hogy borzasztó, mert mindenkit hívnak az emberek, csak a mentőt nem. Ezen a téren már jobban állunk? Tehát mondjuk az elmúlt években akár sokat fejlődött ilyen tekintetben a lakosság?
Azt hiszem, hogy a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat ráirányította a figyelmet a gyermekmentésre általában. Szakmán belül is, szakmán kívül is. Most nagyon sok szervezet, kisebb szervezetek, mentőtisztek is oktatnak gyermekelsősegélynyújtás szerte az országban. És ez nagyon jó. És nyilván mi is oktatunk, más alapítványok is oktatnak, ez mind-mind nagyon hasznos, bármilyen formája nagyon hasznos. Abszolút látszik, és itt két példát szeretnék csak említeni, bár nyilván sztorikból egy teljes heti műsort meg lehetne tölteni, de azért két nagyon érdekes példát mondani. Az egyikről lehet, hogy sokan hallottak, pár évvel ezelőtt az egyik fővárosi gimnáziumban történt az az eset, hogy egy 14-15 éves kislánynak megállt a szíve, óra közben keringésleállás történt, kiborult a padból, és a padtársa kezdte meg az újraélesztését, aki néhány héttel korábban végeztette el egy elsősegélynyújtási tanfolyamot, és annyira ügyesen végezte ezt a bizonyos mellkas kompressziót, és annyira jól szervezetten mindenkit bevont ebbe a dologba, hogy amikor megérkezett a gyermekrohamkocsi, akkor már egy csatárlánc várt minket, az utcától gyakorlatilag a tanteremig egy csatárláncon keresztül jutottak be a kollégák. Ez a kislány meggyógyult, maradvány tünet nélkül felépült és boldogan éli az életét. Ez azon múlt, hogy a padtársa túl volt egy ilyen tanfolyamon. Egy másik rövid történet, mi csak karácsonyi csodának hívjuk, ez egyik videónkon is szerepel, az pedig egy pár hetes csecsemőnek a karácsonykori újraélesztéséről szólt, ahol kiküldték a gyermekromkocsit, ott pedig a szülők végeztek el egy ilyen tanfolyamot, és annyira hatékonyan és annyira ügyesen csinálták, hogy aztán a mi csapatunk folytatva ezt az újraélesztést végül is megmentette a gyermeket, aki azóta is hál' Isten él, és maradvány tünet nélkül boldogan éli a gyermekkorát, és most már talán 6-7 éves gyermek lehet. Vannak nagyon jó példák ma már, szinte naponta találkozunk olyan szülőkkel, akik azt mondják, hogy ők elvégeztek valamilyen tanfolyamot, vagy elolvasták a könyvünket, és nem estek pánikba, tudták, hogy ez mivel jár. És egy nagyon fontos dolog, hogy volt egy komoly szemléletváltozás pár év az Országos Mentőszolgálatnál is, ma már a diszpécserek úgy vannak kiképezve és felkészítve, hogy nem szakítják meg a vonalat. Tehát ha életveszélyes helyzetet vélnek a helyszínen, akkor bizony végig a bejelentővel együtt maradnak, diktálják neki, mondják neki, hogy mit kell csinálni, folyamatosan próbálják kontrollálni a helyzetet, és a kiérkező mentőegység vezetőjének a hangjára teszik csak le a telefont. Nagyon-nagyon sokat fejlődött ebben a mentés is, és azt gondolom, hogy a civilek is egyre jobban felkészülnek erre.
És most egy újabb eszköz van a kezükbe, ez a Mentő Márton applikáció, amelyben a kis oroszlán nyújt segítséget, és természetesen most már az első részben elkövettem ezt a hibát, most nem mondom, de egyrészt azt mondom, hogy mindenkinek érdemes letölteni, mert én is letöltöttem, és egyébként szórakoztató is, tehát jó pofa dolog, és ki lehet választani kor szerint, például ez egy nagyon fontos találmány, hogy hát valakinek pici gyereke van, azt úgyis az érdekli. Akinek már ilyen lakli kölkei vannak, mint nekem, az már mindjárt tovább pörget, és azt mondja, hogy akkor mi a helyzet a nagyobbakkal. És gondolom, hogy ugyanazok a problémák vannak feldolgozva mindegyikben, most nem volt időm végignézni az összeset, de mindegyik más. Ugye? Tehát, hogy gondolom, hogy egészen másképp kell viselkedni egy 7-14 év közötti gyerek fulladása esetén, mint mondjuk egy csecsemő fulladásnál.
Hát a fulladásnál pont igen. Tehát ott valóban, amíg egy légúti idegentest eltávolítása egy csecsemőnél kicsit máshogy történik, mint egy 14 évesnél. Nyilván van egy csomó olyan baleseti helyzet, ami kortól függetlenül bekövetkezhet, mondjuk egy égésforrázás. De vannak olyanok is, amelyeknek vannak tipikus életkorai, tehát még a vízbe fulladás az ritkán fordul meg egy két hetes csecsemőnél, ha csak valaki a fürdőkádban nem ejti bele a gyereket, de ugye általában ez már abban a korban szokott, hogy amikor a gyerek önállóan közlekedik, óvodáskortól fölfele, és még nem tud úszni, nem, nincs meg a vízbiztonsága, tehát ez egy eléggé jól belőhető korosztály. Mint ahogy mondjuk a hirtelen keringés megállás, ugye a korai bölcsőhalál sem fog egy 12 évest érinteni, tehát megvannak ezek a korosztályi specialitások, kicsit erre föl is lett osztva valóban az alkalmazás. Most 9 nagyon fontos témát ölel föl ez az alkalmazás, és az a tervünk, szintén a Magyar Fejlesztési Bank támogatása révén, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni, és szeretnénk elérni egy 21-22 témakört felölelő tényleg nagyon nagy applikációt. Az akkor azt fogom mondani, hogy körülbelül valóban minden kisebb-nagyobb vészhelyzetet az újraélesztés a lázcsillapításig már tartalmazni fog.
Ez nagyon izgalmas, mert ugye én pont azt néztem, hogy itt a nagyobb gyerekeknél azért még nem olyan átfogó a tartalom. Tehát ott lehet látni, hogy itt még fejlesztés folyik. Ezek szerint még további fejlesztések is folynak, és nem szeretek álszetlen, úgyhogy én ezt elő is hozom. A nagyobb korosztálynál, hiszen ők is a gyerekeink, előjöhetnek már olyan problémák, hogy esetleg hát véletlenül többen egyszerre megkóstolják az alkoholt, és akkor is fölléphetnek olyan események, amelyek akár halállal végződhetnek, vagy halálos veszélyt rejthetnek magukba. Készülnek ilyen típusú ötletekre is, vagy segédanyagokra, vagy azt gondolják, hogy ez másnak a dolga?
Nem, abszolút. A kamaszkori vészhelyzetek között ugye az alkohol is ott lehet, de bevallom őszintén,
hogy a vonatramászás, ami...
A drog is ott lehet. Nekünk a legfiatalabb kábítószer mérgező gyerekünk az 9 éves volt. És nem saját maga követte el, hanem egy buta rokon adta neki. Tehát itt sajnos azt kell mondjam, hogy nem kizárható már a 10 éves korban sem az, hogy kábítószer mérgezést szenved valaki. Természetesen a vonatra mászás, ugye ott sajnos az elsősegélynyújtás már nem sokat segít, ha valakin átmegy a 20 000 volt.
De ha valaki találkozik a történettel, és talán elmondja, vagy
de a viselkedés, igen, de a viselkedésre mindenki fel kell hívni a figyelmet. Tehát szeretnénk kibővíteni ezt még sok-sok tartalommal. Ezekhez videófilmek is készülnek nyilván, hiszen nagyon sokszor arra van ideje valakinek azt megnézni, tudjuk vizuálni ezt az egész dolgot. Ugye nehéz elképzelni sokszor leírva csak ilyen egészségügyi dolgokat. Nagyon szeretnénk, hogyha az év végére, vagy nagyjából azt mondjuk 12 hónapon belül ez teljesen kiépülne.
Nézzek itt Miklási Leventére, hogy akkor ebben is számíthat, gondolom, a Szent Márton gyermekmentő szolgálata az MFB-re, hogy ez így fejlődjön. Vagy ez már benne van az idei tervben, tehát ez már nem kell
ez most... Ez már benne van az idei tervben, és ezen folyamatosan gondolkodunk és dolgozunk együtt, de ahogy említetted, ez egy óriási és nagyon széles téma, és gyakorlatilag bármikor lehet újabb elemeket beemelni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy közös feladat, és hiába mondjuk azt, és ez egy nagyon nagy erőny, ugye egy nagyon nagy érték, hogy már látszik a szülők mentalitásán, hozzáállásán az, hogy olvastak és tájékozottak ezen a területen, azért egyre komplexebb a feladat, és egyre összetettebben tudunk eljutni ez az internet dolog. Ez egyszerre segít, és egyszerre távol tart minket a céltól. Úgyhogy valójában az a cél, hogy mindenkihez ezt a hiteles verziót küldjük el. Nagyon nehéz az internet bugyraiban megtalálni azt a szálat, amin követve tényleg életet tudunk menteni, nem megbántva az influencer kultúra képviselőt, azért az orvosi influencerség, és itt beleértve a vajákosságot és a hétköznapi tanácsadást és a népi praktikákat, azért terabájtnyi adatot jelent napi szinten szerintem az interneten, és nagyon nehéz belülni azt a csatornát, és azt gondolom, hogy azért is fontos, hogy most ketten itt ülünk egy klasszikus rádióban, ami az éteren keresztül eljuttatja ezt az üzenetet, mert hitelesít és pontosítja azt a tudást, amivel meg is lehet találni ezt az alkalmazást. De hiába egy nagyon korszerű alkalmazás az applikáció, és hiába mondjuk azt, hogy ez a jövő, ha ez nem jut el az emberekhez, akkor nem értük el a célt. Úgyhogy nekünk az a küldetésünk, missziónk, víziónk, hogy karöltve a Szent Mártonnal ezt széles körben terjeszteni fogjuk.
Köszönöm az ötletet, erről beszéljünk még egy pár szót. Ez a fajta, hogy is mondjam, dezinformáltság, ez már visszaköszönt egyébként? Tehát, hogy ez látszik, hogy valóban az emberek, úgy, ahogy korábban vagy, akár még most is sokan fölhívják előbb a nagymamát, meg nem tudom kicsodát, mint hogy mentőt hívnának, mert hogy azt gondolja, hogy majd azt tudja a tutit, hogy információira elsősorban az ilyen népszerű tartalmakat ígérő helyekre fordulnak az emberek, és nem pedig a szakemberek által megosztott anyagokat nézik?
Hát ugye van az a vicc, hogy már van egy diagnózisom a Google-ről, de kérek egy másodlagos szakvéleményt ott a Yahoo. Ez működik, és azt látjuk, hogy bármilyen gondos anyuka valaki, az első lépés az, hogy beüti azt a diagnózist a Google-be, és akkor...
A saját diagnózisát.
Hát vagy a gyerek diagnózisát, mondjuk egy bárányhimlőt, azon a rém történetek tucatjait fogja megtalálni arról, hogy mi minden fog történni. Szerintem nagyon paranoiásra teszi ez a fajta tevékenység a szülőket. Mi sokszor találkozunk ezzel, kérkezünk a helyszínre. Piros pöttyök vannak a gyereken, ő már elolvasta, ez biztos, hogy bőrák, biztos, hogy itt valami rettenetes baj van.
Holott csak egy filztolal hát maradt kettesben gyerek.
Nem, lehet, akár. Egy meleg kiütés, vagy egy tehézékenység, vagy bármi. Tehát, hogy azért azt látjuk, hogy mindig a legszörnyűbbre gondolnak ilyenkor a szülők, még akkor is, hogyha le van írva, hogy ez mondjuk 10 millióból egy embert érint, vagy 100, akkor is biztos az én gyerekem. Ez nem mindig könnyíti meg a munkánkat, de azért, amikor mi megérkezünk, akkor az a személyes kisugárzás, varázs és a Szent Mártonnak talán most már a hírneve is, azért ezt szépen el tudjuk rendezni. Amit Levente mondott, hogy találni olyan hiteles forrásokat, én azt látom a gyerekeimen, ők most 20 éves koruk elején járnak, hogy náluk ez már természetes, tehát ők már nem hisznek el mindent. Én azt látom, hogy leginkább a nem megbántva ezt a korosztályt, a 40-50-es évekbeliek azok, akik nagyon könnyen be tudnak ajánlni ilyen dezinformációt. A 20 éves gyerekek, ők már nagyon gyanakvóak. Tehát ők már inkább...
Belenőttek,
igen, ők már, meg hát ők maguk is már annyi csintalanságot publikáltak az interneten, beleértve mondjuk a saját Facebook profiljukat, ami minimum 5 évvel idősebbnek állítja őket be, ugye? Tehát ők már azért figyelnek erre. Készült egy kutatás, amikor ezt az applikációt kezdtük, akkor az MFB profi marketing csapata azt mondta, hogy csináljunk egy kutatást, és ott kiderült például, hogy az ilyen típusú alkalmazásoknál mennyire fontos az, hogy elolvassák az impresszumot a felhasználók, és hogyha ott megfelelő mennyiségű és titulusú orvos-doktor van, akkor azt mondják, hogy na ez lehet, hogy rendben van. Ez szerintem egy nagyon jó jel. Én azt gondolom, hogy talán erre felem megy a világ, hogy persze gyanakvóak lettek, persze sok a szemét az interneten, de én azt gondolom, hogy ilyen fontos kérdésekben, mint a gyerekem egészsége, ott azért az alaposság az talán most már egyre jobban előfordul.
Még talán egy új hagyomány indul el ezzel. Amikor nálunk megszületett az első gyermekem, akkor megörökültük a szüleimtől azt a gyermekegészségügyi kézikönyvet, amit ők is a szüleiktől örököltek, és ez jelentette a családi hagyományban állást. Ugyanaz a könyv öröklődött lényegében generációról generációra, és most eljött az a pillanat, amikor ez a könyv, a gyermekmentő kézikönyv megszülethetett, és azt gondolom, egy új hagyomány kezdődött ezzel. De úgy, ahogy beszéltük, az internet miatt most már nem egyszerűen egy könyvre lehet a hagyományt alapozni, hanem minden fronton teljes szélességben letámadva kell ezt a hitelességet bizonyítani napról napra, hogy elfogadják a szülők és a gyermekekkel foglalkozók, hogy ide érdemes figyelni.
Egy nagyon fontos dolog, amikor ezt az applikációt most elindítottuk, ugye a szoftverfejlesztő cég segített ennek a feltöltésében ugye a megfelelő ilyen alkalmazástárakba, és megdöbbentő volt, hogy ott például milyen alapossággal és szigorral vizsgálták meg ennek a hátterét. Ez nem úgy volt, hogy kész volt az applikáció, feltöltöttük, hanem...
Tehát a cég bevizsgálta még egyszer azt a tartalmat.
Így van. Tehát amikor mi azt állítottuk, hogy ez egy orvosi témakörű, akkor azonnal kérték a háttérinformációkat, milyen forrásokat használtunk föl, kik vannak benne, nagyon komolyan ellenőrizték azt. Amíg ugye egy Facebookra bármit ki lehet írni, úgy tűnik, hogy ezeknek az applikációknak a tárába, akár az iOS, akár ugye az Android oldalon, ott ezeket üzemeltető cégek nagyon alaposan megnézik azt, hogy az applikáció hitelese.
Ez nagyon jó hír.
Ez jó hír, igen.
És akkor visszacsatolnék az applikáció mellett ugye ezekre az offline papíralapú könyvekre, amelyekre úgy tűnik, hogy még évekig szükség lesz, és nagyon fontos munkák. Ugye szó volt itt már arról, hogy elkészült a szülői kézikönyv, ugye ezt most Levente is megemlítette, hogy ez most felváltotta a régi könyveket, de van itt egy vastag könyv, én most azért mutogatok, mert ezt úgy látják a hallgatók, de hogy László Endre Márton elhozott magával egy vastag könyvet, ez egyáltalán nem egy ilyen népszerű irodalomnak néz ki, inkább úgy néz ki, mint egy ilyen orvosi szakkönyv, vagy mint egy ilyen segédlet, vagy akár mint a repülőknél vannak ezek a kézikönyvek, ami alapján elkezdik, becsekkolnak és elkezdik a repülést. Szóval, hogy ez, ennek mi értelme van? Tehát, hogy arról beszéltünk, hogy most már a mentőkön dolgozó, a mentőápolók, az orvosok, azok tisztában vannak a speciális gyerek problémákkal. Erre a könyvre miért van szükség akkor?
Ennek a könyvnek azt hiszem, hogy sürgősségi gyermekellátás az első órák teendői, ez valóban egy szakkönyv, egy orvosoknak, mentőtiszteknek, egészségügyi szakdolgozóknak készült könyv. Hát a hallgatók kedvére mondjuk ez egy fél arasz széles és egy arasz magas könyv, és közel 600 oldal, tehát egy ilyen kis buci, egy ilyen bibliára hasonlító könyvet kell elképzelni. Valahol az is, ez a gyereksürgősségi ellátás bibliája, a beceneve az, hogy kicsi sárga könyv, ezt így minden mentős tudja, hogy mi az a kis sárga könyv. Ez 2016-ban jelent meg először, akkor 4500 példányt adtunk belőle az országos mentőszolgálatnak teljesen ingyen, valamennyi Magyarországon dolgozó mentőorvos, mentőtiszt és mentőszakápoló kapott egy ilyet. Ez tulajdonképpen ma a sürgősségi gyermekellátásnak a protokollja. Ebben van, hogy melyik esetben mit kell tenni, milyen gyógyszerdózis kell alkalmazni, milyen eszközzel kell azt a bajt elhárítani. Ma már ez tankönyv az orvosi egyetemeken, a mentőtiszt képzőhelyeken, és hát elérkezett az a pillanat, amikor az abban szereplő információk egy része elévült. Ugye a protokollok, ha nem is évről évre, de 2-3-4 évente változnak, ahogy a tudomány ugye újabb bizonyítékokat talál valaminek a hasznosságára, vagy ellenkezőleg valaminek a haszontalanságára. Úgyhogy elérkezett a pont, hogy ezt meg kellett frissítenünk, ez most áprilisban a 25. születésnapunkra jelent meg, kapott egy tárgymutatót, és azokat az információkat, amelyek azóta változtak, gyógyszerdózisok, eljárások, beavatkozások, azokat frissítettük. Ez tulajdonképpen az a tudásgyűjtemény, ami alapján ma akár egy utcai mentőellátás, akár egy ügyeleti ellátásban orvos, mentőtiszt, szakápoló ténykedik. Tehát ez egy nagyon fontos. Természetesen ezt is meg lehetne csinálni applikációban, de azért, ha belegondolunk, hogy egy mobiltelefonon mondjuk milyen az olvashatóság, azért egy 600 oldalas könyvet föltenni mobiltelefonra, nem biztos, hogy jobban használható, mint egy ilyen kis könyvjelzővel ellátott könyvecske.
És hát gondolom, hogy ennek a létrejöttéhez is kellett az MNP segítsége, illetve úgy általában a támogatók segítsége ahhoz, hogy legyen elég forrása a Szent Márton gyermekmentő szolgálatnak arra, hogy ezeket újra nyomja, felülvizsgálja, rektoráltassa újra, és hát ezzel a bikvangos huszárvágással oda igyekszem visszajutni, hogy itt már szó volt az 1%-ról, az adunk 1%-áról, amelyet ugye felajánlhatunk bármilyen közhasznú alapítványnak. Önök évről évre gondolom sorban állnak ezért a támogatásért. Mi a tapasztalatuk? Mennyire aktívak az adófizetők?
Én azt hiszem, hogy talán egy pici élénkülést látunk most a piacon. Egy nagyon fontos és örömteli dolog volt, hogy néhány évvel ezelőtt, talán két-három évvel ezelőtt három olyan alapítvány eltűnt a piacról, akikről mi tudtuk, hogy csalók. Ez a három alapítvány, ez egy, én kimerem mondani, hogy maffia kör kezében volt. Lényegében három témát öleltek föl, a gyerekmentést, az állatmenhely és a rákos gyerekek témakörét.
Tehát az, amivel nagyon gyorsan meg lehet.
Így van, tehát ha valaki gyorsan 1%-ot akar csinálni, akkor ültessön be egy gyerekmentőbe egy rákos kisgyereket a kezében egy elveszett kutyával, és ezzel meg is van a plakát. Ők ezt használták ki nagyon csalárd és gonosz módon. Bizony évente 4-500 millió forintot szedett össze ez a három szervezet. Mi próbálkoztunk fellépni ellenük minden módon, de hát nyilván bizonyítani egy ilyen dolgot nagyon-nagyon nehéz, hiszen az alapítványokat működését szabályozó jogszabályok elég lazák. De valahogy sikerült, és nem tudom pontosan, hogy melyik szervezet, ugye sokszor a KEHI felügyeli ezeket, de van, amikor a nemzeti nyomozói oda lép fel ilyen csalók ellen. Lényeg az, hogy eltűntek a listáról, ez egy nagyon örömteli dolog volt, és én azt gondolom, hogy most, ha valaki megnéz az adó 1%-ra jogosultak listájának mondjuk az első legnagyobb 10 vagy 15 szereplőjét, akkor nem találunk közöttük olyan alapítványt, aki kifejezetten csalásra jött létre. Hát most már sok éve kapjuk az 1%-ot, emelkedő tendenciát mutat ez a dolog. Benne szoktunk lenni általában az első 5 kiválasztottban, amire nagyon büszkék vagyunk. Most is azt tudom mondani, amit minden egyes érdeklődőnek, hogyha valaki kíváncsi az alapítvány működésére, akkor az összes kuratóriumi jegyzőkönyv megtalálható a honlapon, az összes személy megtalálható a honlapon, bárkinek utána lehet nézni, rengeteg információ van fent. A bevételünknek körülbelül a 2/3 érkezik az adó 1%-ából, és körülbelül 1/3 pedig magán és céges adományokból. Mi külön állami támogatást vagy pályázatokat mi nem kapunk. Ugye természetesen az országos mentőszolgálat ezt a bizonyos bértömeget, ez biztosítja a mentők működéséhez, meg az üzemanyagköltséget. Úgyhogy nekünk így áll össze a költségvetésünk. Ebben egy elég nagy szelet az a támogatás, amit a Magyar Fejlesztési Banktól kapunk.
Illetve hát nagyon fontosak, mint ahogy az elhangzott, a magánszemélyek, és erre most néhány napon belül már mindenképpen lesz módja mindenkinek, hogy legalább végig gondolja, hogy
és én mindenkinek javaslom, egyrészt, hogy mindenki ajánlja fel az 1%-át, mindegy, hogy kinek, de keressen egy szervezetet, amit szívvel támogat, és tegye ezt, ez nekünk fontos. A másik dolog, ami egy pár éve indult be, és nagyon jó, mi sosem tudtuk, hogy kitől kapjuk a pénzt. Tehát a NAV átutalt egy összeget, és azt mondta, hogy önöket 32 ezer ember támogatja, gratulálok, pont. De hogy ki ez, azt nem tudjuk. De néhány éve bevezette a NAV azt, hogy az adó bevalláson meg lehet jelölni azt, hogy megoszthatják-e velünk az elérhetőségére ezeknek az embereknek, és akkor vagy egy postacímet kapunk, vagy egy e-mail címet. És végre van arra lehetőségünk, hogy azoknak az embereknek, megadják így a címüket, azoknak el tudunk küldeni beszámolót arról, hogy mihez kezdtünk a pénzünkre. De mindenkit arra buzítok, hogy adja meg az e-mail címét,
miután
felajánlott az eszelyikot, mert akkor van lehetősége ezeknek a civil szervezeteknek is végre megköszönni és elmondani, hogy mit kezdtünk a pénzével.
Azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, és akkor én is ezt megismétlem, hogy vegyük rá a fáradtságot, ha már úgyis foglalkozunk az adóbevallással, és írjuk oda azt a számot. Az időnk a sajnos elfogyott, de én nagyon köszönöm László Endre Mártonnak, a Szent Márton Gyermekmentőszolgálat alapítójának és Milassi Leventének, a Magyar Fejlesztési Bank marketing és kommunikációs igazgatójának, hogy a vendégeink voltak, és ismét felhívták a figyelmünket ezekre a fontos kérdésekre. Tegyék máskor is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.